Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A gazdasági hidegháború a legrosszabb, ami történhet Európával és a magyarokkal, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország a családok életszínvonalának megvédése érdekében vezeti be a gazdasági semlegesség politikáját. Felhívta a figyelmet arra, az Unió ma dönt arról, hogy büntetővámokat vet ki a kínai gazdaságra, amit hazánk ellenez. Óriási veszély a gazdasági hidegháború, mert az elsősorban Magyarország exportorientált gazdaságát sújtja, ezért harcolni kell ellene, mert ez a családok mindennapi életszínvonalával legszorosabban összefüggő kérdés, fejtette ki. A gazdasági semlegességet sokan nem nézik majd jó szemmel, de jövőre már 3,5% lehet a GDP bővülésünk, a siker pedig segít kivédeni a támadásokat, tette hozzá a kormányfő. Orbán Viktor úgy értékelt, a turizmus és az élelmiszeripar jó állapotban van, míg a járműipar köhög, az európai piac most hátrányt jelent, ahogy fogalmazott. A fizetésekről azt mondta, eddig az infláció volt a legfőbb probléma, de mára megállt az árak gyors növekedése, a legfontosabb, hogy a munkadók emeljék a béreket a magasabb árak miatt. Elhangzott az is, óriási a csábítás, hogy a nemzetközi ügyekkel foglalkozzon Magyarország a rengeteg háború miatt, de nekünk magunkkal kell törődni. A közel-keleti helyzetről azt mondta, az ottani háború levét mindjárt megisszuk, ennek eredménye a forint gyengülése. A miniszterelnök arról is beszélt, az orosz-ukrán háborúban nincs esély a békére a két fél álláspontja miatt, egy ilyen helyzetben a nemzetközi élet szereplői terelhetik a béke irányába a feleket, tette hozzá. Ennek az eredménye, hogy a kínaiak és a brazilok vezetésével megalakult a békebarátai csoport, jelezte ugyanakkor azt is, sok múlik a közelgő amerikai elnök választáson. A francia elnök pessimista megjegyzéseket tett az Európai Unió gazdasági jövőjéről a berlini globális párbeszéd konferencia egyik panelbeszélgetésén. Emmanuel Macron szerint az Amerikai Egyesült Államok és Kína is sokkal előrébb jár bizonyos kihívások kezelésében, és könnyen végleg hátrahagyhatnak bennünket. Az Unió 2-3 éven belül teljesen kiesett a világpiacról, ha a megszokott gazdasági menetrendet követi, ez pedig az EU széteséséhez vezet, fejtette ki aggodalmát. Ezrek vonultak fel tegnap soha többé háborút felhívással Berlinben a Német Egység napján. A tüntetők transzparensein egyebek között gránátok helyett diplomaták, illetve állítsátok meg a háborút azonnal, ne szállítsatok fegyvereket Ukrajnába, feliratok voltak olvashatók. Többen békegalambbal díszített zászlót lengettek. Bekérette Németország magyarországi nagykövetét a külgazdasági és külügyminiszter a szerda esti beszéde miatt. Szijjártó Péter szerint az elhangzottak sértőek Magyarországra nézve. Julia Gross a Német Egység napja alkalmából tartott megemlékezésen diplomaták előtt arról beszélt, a magyar kormány letért a két nép barátságának útjáról, a svéd NATO csatlakozás késleltetése pedig egyszerű színjáték volt. A megfizethető lakhatás, a bérnövekedés és a kisvállalkozások további segítése is szerepel a jövő évi költségvetés tervezetében, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter Gesten a kihelyezett kormányülés helyszínén. Gulyás Gergely a tegnapi kormányinfón azt mondta, a 2025-ös büdzséről szóló előterjesztést november elején nyújtja be a kormány a parlamentnek. Kérdése válaszolva reálisnak nevezte az 1000 eurós minimálbér elérését 2028-ra, illetve jelezte azt is, hogy a családi adókedvezmény megduplázásának céldátuma 2026. január 1-e. Továbbra is Libanon elhagyására kéri az ott tartózkodó magyar állampolgárokat a miniszter. Gulyás Gergely megismételte, a közel-keleti konfliktus miatt minden érintettet arra kér a kormány, hogy regisztráljon konzuli védelemre. Kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság a kiskereskedelmi különadó miatt. Brüsszel szerint a magyar adózási rendszer sérti az uniós letelepedési szabadságot, mivel a külföldi tulajdonú nagyvállalatokra sokkal magasabb, progresszív különadó kulcsokat vetnek ki az árbevétel alapján, mint a franchise hálózatban működő magyar tulajdonú kiskereskedőkre. A Nemzetgazdasági Minisztérium úgy reagált, a Spár Brüsszellel az oldalán újabb politikai támadást indított Magyarország és a magyar családok ellen. Ezzel olyan intézkedést kifogásol ismét, amelyről 2020-ban az Európai Unió bírósága már kimondta, hogy megfelel az uniós normáknak, tették hozzá. Keresetet indít az Európai Bizottság Magyarország ellen, mert álláspontja szerint a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény uniós jogot sért, Korábban Magyarország válaszában már cáfolta ezt. Már több mint 3000 családnak fizettek ki támogatást napelemes rendszerek telepítéséhez a Napenergia Plus programban. Az eddig megítélt forrásmennyiség tizedét közelítik az átutalt összegek, összesen 7 milliárd 850 millió forint értékben. Végül az időjárásról, estig borult lesz az ég, sok eső hullik, többfelé a szél is megélénkül, a csúcsomerséklet 14-15 fok körül alakul, híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Adásunkban befejező részéhez érkezünk Szebenyi Péter előadásának, aki a Klímapolitikai Intézet munkatársa, és aki a Környezetvédelem a mindennapokban címmel tartott előadást. Műsorunk második részében pedig Zlinszky János, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense beszél a környezet és fejlődés témaköréről. Elsőként Szebenyi Pétert hallják.
Választjuk azt a fajta fenntartó megoldást, mert rengeteg ilyen lehetőség van már a világban, egyre több cég kezd ilyenekbe is investálni, illetve nagyon sok helyen ugye folyik maga ez a zöld történet, hogy miért jobb ez a választás, ezeket figyelni kell, meg kell ismerni a különböző hatásmechanizmusokat, hogy ki miért ajánlja mondjuk az elektromos autót és kinek. Ez városi közlekedésre kiváló dolog az elektromos autó, de viszont távolsági közlekedésre nem a legjobb megoldás, mert ugye olyan értelemben, hogy a fogyasztás szempontjából. Én ugye keresni kell a különböző különbált megoldásokat, a pályázati lehetőséget ugye erős hosszú, és ugye, hogyha ezek megvannak és használjuk, és pozitívak mondjuk a tapasztalataink, az érdemes megosztani ismerőseinkkel, barátainkkal, vagy a közösségi médiába, mert lehet, hogy akkor többen fognak adott témára, vagy adott lehetőségre úgymond áttérni. Volt egy szó már a tervezett elavulásról, és a tervezett elavulással többen foglalkoztak már, az intézet, ahol dolgozom, elég mélyen belementünk ebbe a témába, és egy tavalyi tanulmányjellemzés volt ezzel kapcsolatosan, és igazság szerint meglepő volt azt látni, hogy azért viszont sok ember hallott már elől, és sok esetben a garanciával kötik össze, hogy a garancia után ad a tapasztalat, hogy a lejár a garancia, elromlik a készülék. Most olyan fajta törekvések vannak az Európai Unióban, ez a Magyarországon is, hogy ez a körforgásos gazdálkodás, vagy a gazdaság pontosabban, hogy olyan termékek kerülnek piacra, amit hosszú távon lehet használni, és elemeiben vagy egészben meg lehet javítani, és vagy másba beépíteni. Tehát most ilyen törekvések vannak. Nemrégiben az EU kiadta a körforgásos javaslat csomagát, ami így egész Európai Unióra vonatkozik, hogy például, hogy a gyártókat úgy fogják majd szabályozni, vagy lehetőség szerint úgy fogják szabályozni, hogy mondjuk egy telefon, ami mondjuk betört a képernyőm, nekem például betört, lejtettem, hogy azt könnyen lehessen javítani. Akár anyagilag is, de akár olyan is lehessen, hogy akár elemeiben szét lehessen bontani, és lehessen akkor már helyeket adni neki, ahol ezt megszerelik. Tehát ezek törekvések, amiket amúgy, ha belegondolunk, alapvetőnek kéne lennie, de még nincs, mert gazdaságilag maga a termék forgalmazóján, a gyártóját nem érte meg. Egy jó példa erre, a PET palack is. Azt mondják, hogy a műanyagra, mert úgy lehet hasznosítani, a sokan nem tudják viszont, hogy maga a PET palacknak a kupakját többször úgy lehet hasznosítani, vagy több termék készült belőle, viszont a maga a palack részét az egyszer, max. Kétszer lehet újra hasznosítani anyagába, mert amikor ezt felfújják, mert egy ilyen kis ilyen üvegcse, vagy nem tudom, minek nevezni, egy hosszúkás, ilyen kis, nem tudom, szembe hittem a szó, de ilyen alakú kis hosszúkás, ilyen, mint a kémcső alakú, igen, egy kupaka tetején, azt fel tudták fújni egy speciális géppel, és akkor kapja meg ezt az alakot. És viszont akkor roncsolódik a műanyagnak a szerkezete, és emiatt ezt a műanyagot nem lehet annyiszor újrahasznosítani, mint ahányszor akár legtöbb esetben a gyártók ezt hangsúlyozni szokták. Vannak ilyen hulladékmentes kihívások, erről már volt szó, olyan értem, hogy itt Kecskeméten is volt egy ilyen csomagolásmentes május, ahol több olyan ember is megjelent, mutatnak egy képet is itt. Ez viszont nem Kecskemét, viszont ez Debrecenben volt, előtte egy évvel korábban, de viszont Kecskeméten is voltak, helyi piacon volt ez az akció. Ha rákeresnek az interneten, akkor ott meg fogják találni azokat a fotókat, amit a helyi szervezők készítettek, és elküldtek akkor a jön alapítványhoz. Illetve biztos hallottak önök is a műanyagmentes júliusról, ami egy nemzetközi kihívás volt, illetve ami mai napig is létezik, minden ugye júliusban kerül megrendezésre. Ez ugye arról szól, hogy az embereknek a figyelmét felkeltse az egyszer használatos műanyag termékekre, és ennek egyik eredménye, hogy tavaly az Európai Unióban a könnyen és egyszerűen használható műanyag termékeket betiltották. És ugye ez idén is lesz, mert jelenleg is vannak olyan termékek, amik lényegében nem könnyen helyettesíthetők, de viszont egyszer használatosak. Ismét a PET-palacra tudok utalni, amik jó része helyettesíthetőek lennének hosszú távú tartós termékek, ugye üvegkulacs. Kevesen tudják azt, illetve az edukációs kampánynak, egy kampány is volt emellett, a cigicsikmentes kihívás, arra szólította föl a dohányosokat, hogy ne dobják el a cigicsiket, hanem megfelelő helyre helyezzék, használjanak olyan fajta eszközöket, mint a zsebhamu tartó. Ez azt jelenti, hogy a zsebében van egy kis dobozka, ahol beleteszi a cigicsiket, és eltotyog a legközelebbi kukához, és szépen kidobja, mert legtöbbször az a hivatkozás, hogy nincs kuka, tökön eldobom. Másik sztoria még az ebben az egészben, hogy sokan nem tudják azt, hogy maga a hagyományos margoló típusú cigicsikben 4000 féle toxikus kémiai anyag is lehet, és ugye ez kiültve a természetbe, ugye szennyezi a környezetet, illetve az ott élőket. Pont 2 éve volt egy olyan kép, ami bejárta a világ sajtót, hogy egy madár élelmet ad a kis madárnak, a kis csibének, és a madár, az anyamadár egy cigicsikket adott a kicsijének a szájába, hogy akkor azt edd meg. Tehát az állatok nem tudnak különbséget tenni hulladék és élelem között, sok esetben megeszik. Ezért van az, hogy rengeteg tengerparti madárnak a gyomra tele van műanyag hulladékkal, vagy cigicsikkel, vagy akár öngyújtóval, és ezeket lenyelik, nem tudják megemészteni, kihányni se tudják, és emiatt halnak meg, vagy pontosabban halnak éhen, mert hogy telítődik a gyomruk ezekkel a hulladékokkal, és emiatt elpusztulnak. És ezért is a legkisebb számít alapon a cigicsikket is a megfelelő helyre kell minden esetben juttatni, és például egy cigicsikkel 1 liter, hát ez egy 1/2 liter vizet toxikussá lehetne amúgy tenni, ami már ugye ilyen szempontból ártalmas. Ugye dohányzás, nem kell mutatni ugye ennek az ártalmait, de alapvetően ugye a maga cigicsik, ez egy lényeg is lévő probléma. A egyes gyártók ki akarják amúgy vonni már ezt a terméket, mert vannak alternatív megoldások is, most nem megyek bele cigicsik vagy dohányzás alternatívákba, de alapvetően aki dohányzik, az valószínűleg találkozott már ilyen alternatívákkal. Illetve van egy másik kihívás, ami megszűnt. Megszűnt, mert megoldódott. Legalábbis Európai Unióban, de a szívószálmentes augusztus, ami ugye arról szóltotta fel az embereket, hogy mondjuk a augusztusi időszakban, ha kiül valaki a tengerpartra, vagy a tópartra, és inne egy koktélt, akkor ne kérjen bele szívószálat, mert a szívószálral kapcsolatban is rengeteg olyan képkocka járta be világot, hogy teknősbék órából húzzák ki, és akkor ugye és egyéb dolgok, mint az állatvilágot főként sétette, illetve ugye ez a fajta szívószálak ugyanúgy, mint műanyagból készülnek, aprózódnak, hulladékot képeznek, és ártalmasak így. Ugye vannak a különböző zöld események, ez a társadalmi vonalata a lehetőségeknek, ugye ez volt a harmadik, amit a legelején mutattam. Itt vannak például a hagyományos szemészedési akciók, ugye amikor szedjük a szemetet, semmi extra. Volt egy pár éve, viszont a plogging bejött a köztudatba, a Svédországból eredeztető, ahol futva, kocogva szedik az emberek a szemetet. Van a trash tag, ami szintén nemzetközi ilyen kihívás volt, ami arról szólt, hogy fotózza a szemetes helyt, és takaríts ki, és utána csinálj egy fotót arról, a tiszta helyről, amit ugye te kitalítottál, és akkor ezt hozd meg a közösségi médiával, vegyenek rólad példát. Ilyet van egy cigicsik szedő verseny is, amikor cigicsikkel szednek az emberek, és akkor versenyeznek, hogy kitedd többet. Emellett ugye vannak a felültetési akciók, különböző zöld előadások, például most vagyunk, illetve ilyen workshopok is. A Klimapolitika Intézete például tavaly rendeztünk a esztergomi Palatinusztónál egy szemészedési akciót, 120-an jöttek el, kicsik és nagyok, és még a víz alatt is szedtük a szemetet, voltak búvárok, akik a ott lévő bányatónak a mélyéről szedték ki a szemetet. Miért? Mert az emberek oda is behajítják. Főként téli időszakban a befagyott tóra ráhordják a hulladékot, és azt nézik messziről, amikor éppen beszakad a jég, és lezuhan a hulladék. Kocsikat is rá szoktak amúgy állítani, kocsikat is találtak így már benne. A digitális lehetőségek, ugye erre már többször utaltam, ugye erről beszéltem már a hulladékvadász, illetve a hulladékradar applikációról. Van akkor applikációk, például Ökonapló, amiben be tudjuk jegyezni azt, hogy ha ténylegesen elindulunk mondjuk ebbe a zöld irányba, milyen célokat értünk el eddig. De nagyon egyszerűek amúgy. Van egy olyan, hogy Waterbot, ez egy olyan fajta alkalmazás, hogy a több szabad növényünk, kerti növényünk van, és néha-néha elfelejtjük őket meglocsolni, akkor ez az alkalmazás figyelmeztet minket arra, hogy most kell locsolni. Van egy olyan Cservész nevű alkalmazás, ez például a komposztálóknak, vagy a nem tudó komposztálóknak segítség. Értem a nem tudó alatt, hogy akinek nincs lehetőség arra, hogy lakásban vagy kertben komposztáljon, lényegében találhat olyan embereket, akik otthon komposztálnak, és befogadják a zöld hulladékot, hogy helyettük lekomposztálják. Egyfajta a komposzt zöld hulladék megosztó alkalmazás. Magyarországon is több mint 1000 felhasználója van. Van egy szervezetnek különböző más applikációja. Volt korábban egy ilyen Kugakkaland nevű alkalmazás, ami szerintem sajnos már megszűnt, de talán még iOS-en, tehát Apple termékeken még elérhető. Ez arról szólt, hogy bemutatja azt, hogy hova kell dobni a hulladékot a szelektíven gyűjtés szempontjából. Kicsiknek és nagyoknak is ajánlott, mert tényleg nagyon részletesen elmondja.
Zavar az eldobott szemét? Vagy a miattuk elpusztult állatok látványa? Tennél ellene? Ha igen, akkor töltsd le a hulladékvadász applikációt, és vadász le vele a hulladéktól feladat. Az alkalmazás letölthető iOS-re és Androidra is. Légy te is hulladékvadász!
Ez is, meg ugye a hulladékvadász is ingyenesen letölthető alkalmazás, és ugye az a lényege, hogy az illetékes önkormányzatot vagy illetékes szervet értesítik a bejelentők ezáltal névtelenül. Tehát igazság szerint senkinek semmi felelőssége nincsen, ahol a szempontból, hogy kivizsgálja majd az illetékes, és aztán a hulladékot el fogják szállítani. Az a baj, van bőven még most is, mit elvinni a határból. Zöld hírforrások, rengeteg olyan weboldal van, ahonnan érdemes tájékozódni ilyen környezetvédelmi témákban. Rengeteg ilyen van, többféle témában, ahogy mondtam, nem tudom mennyire látszik, ki melyiket ismeri, de is olvashatom az összeset, de alapvetően a zöld témákból is vannak olyan orgánumok, amik ténylegesen a cselekvésre buzdítanak, meg valami, melyik inkább főként a pánikkeltésre, vagy pontosabban a nézettség növelésre mennek rá. Érdemes inkább olyan fajta zöld hírforrásokat keresni, ami szakmailag is helytállóak, és ezekben elmélyülni, mint olyanokban, amik mondjuk ilyen a legtöbb mainstream médiában található hírértéket növelő klikkvadász cikkek olvasgatása. Ugye a közösségi médiában is rengeteg olyan felület van, ahol lehet információt találni. Ugye a Facebook, ilyen Facebookos csoportok, rengeteg olyan zero waste, vagy hulladékmentes háztartás és társadalmi csoportok vannak, ahol el lehet mélyülni, belépve oda, emberektől lehet tanácsokat kérni, betenni egy kérdést oda, hogy nem tudom, hogy hogyan kell mondjuk szelektíven gyűjteni ezt a fajta hulladékot, és akkor elmondják ott, hogy akkor ezt neted belement, ez nem mehet a szelektívbe. De ugyanez igaz a YouTube-ra, az Instagramra és a TikTokra is, tehát érdemes ott is szétnézni. Így vannak például a hulladékmentes csoportok, ami említettem is, ez a háztartások hulladék nélküli csoport, vagy ilyen zero waste mindennapok, tehát ha hulladékkal szeretnénk foglalkozni. De vannak olyan fajta csoportok is, amik a hulladékot kreatív módon újra gondolják, ilyen például kreatív ilyen csoportok, kreatív hobbi csoport például, ahol hulladékból készítenek valami műalkotás, vagy festményt, vagy akár valami új használati tárgyat, de ugyanez igaz a kreatív csoportokra is, amiket érdemes belépni, többféle van. A komposztoló csoport például, hogy a komposztálás olyan embereket gyűjtenek össze, akik ott tudnak így informálódni, illetve komposztálási tanácsokat kapni. Könyv ajánló, ugye könyvtárban vagyunk, több olyan könyv is jelent meg, maga a mainstream médiában is, mégis amellett is, amiket most így tudok még úgy ajánlani, talán nem hallottak önök erről, amik igazából egy kicsit másképp mutatja be magát a környezetvédelmet, mert van egy mainstream oldala a környezetvédelmnek, ami kicsit ráment a pánikkeltő, vagy politikai célú pánikkeltésre, és vannak ilyen vonala is, még van másik vonala is. Például az MCC, a Klimapolitikai Intézetének van egy ilyen zöld könyvei, amiket a MCC Press ad ki, ezeket ott lehet látni. Ebből leginkább van egy olasz úriember, a Francesco Giovielli, aki a Természet megőrzés című könyve, de alapvetően van egy dán úriember, aki nemzetközileg is ismert, elég nagy magas szinten, Bjørn Lomborg, aki a téves riasztást írta meg könyvét, ez egy bestseller könyv, arról szól, hogy maga ez a klímaváltozás fogalma egy kicsit túlságosan túl lett tolva annak ellenére, mint ami. És ugye rámentek egy vonalról, mint politikai hangulatkertésre, illetve maga a megoldás viszont kevesebb energiabefektetés jelentene, mint maga a pánikolás. Tehát több olyan könyv is van, így ami szerintem környezetvédelemért vagy környezetét tenni akaró embereknek érdemes elolvasni. És ezeket így tudnám még pluszba ajánlani. És amit talán általában mindig elhangzik a számból egy előadáson vége felé, vagy végén, hogy minden beszélgetésnek, minden előadásnak ugye van egy haszna, bízom benne, hogy ezek után innen valaki elmegy, akkor egy-két tudás vagy egy-két ismert anyagot tud majd hasznosítani, vagy gazdagodott vele, de egy a legfontosabb az egészben, hogy nélküled vagy nélkületek nem sikerülhet. Ez azért is mondom így, mert én foglalkozok ezzel, de annál több embernek kell ezzel foglalkozni, hogy egy zöldebb és egészségesebb világban élhessük, és ezért van ez a mottom, hogy nélküled nem sikerülhet.
Most Zlinszky János, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense beszél a környezet és fejlődés témaköréről.
Az az utazás, amire most hívnám önöket, az egy nagy totál. Tehát most akkor megpróbálnánk az egészre ránézni, nem ígérem, hogy újdonságokat fogok mondani, de talán más megközelítésből. Az volt a kérés, hogy környezetről és fejlődésről beszéljek, mondjak gondolatokat, Mind szaladhatnánk végig ugye ebben a nagyon rövid néhány percben. Mit érthetünk a fejlődés fogalma alatt? Ugye korán sem magától értetődő, épp a szünet előtti utolsó előadás beszélt arról, hogy a fenntartató fejlődés az ugye nem működik, de aztán hamar kiderült, hogy a fenntartató növekedés az, ami nem működik. Tehát akkor végül is, miről is van itt szó? Mi is az a fejlődés? És akkor a másik oldalról mi az a környezet? Ugye a környezet, a természet, amiben be vagyunk ágyazva, teremfeltételeket ad nekünk, mozgásteret ad nekünk, korlátokat ad nekünk. Mit lehet röviden mondani indikatívan arról, hogy ez most hogy áll, és hogyan befolyásoljuk most így együtt, mint emberek, és aztán mint hatóság, mint alkotók ezt a környezetet a terület használatunkkal. És hát mire tudunk akkor kilukadni? Az építészek, az építészeti hatóság az építő embereknek a teendőit, a prioritásait illetőleg. Ugye hát menjünk sorban, nézzünk egy pillanatra erre a fejlődés kérdésre. Ugye, hogyha elkezdünk felhajtogatni értelmező szótárakat interneten vagy a kövesfoszról levéve, akkor ilyesféle dolgokat találunk. Jobbra jutás, érési folyamat, bonyolultabbá válás, élő lényekre vonatkoztatva, lehetőségek kibontakoztatása, teljesebb, tökéletesebb állapotra jutás. Ugye érezzük, hogy ennek van egy minőségi tartalma, és valahogy magunk is így magyaráztuk volna el a gyerekünknek, testvérünknek vagy unokánknak. Ha kicsit el akarunk emelkedni ettől a nagyon értelmező szintől, és a mögé akarunk látni, és erre hát volt már példa épp a bevezető előadásokban, akkor hadd hozzam ide a nagy fejlődés enciklikát, amit II. János Pál pápa írt, és amit érdemes elolvasni egy kiváló munka, bár hát ő nem szorul az én méltatásomra. Ugye tudjuk, hogy egyetemi tanár volt, filozófia és más tárgyakkal sokat foglalkozott, mielőtt pápa lett volna, és hát nagyon átfogóan, ugye értelemszerűen gondolt át jó néhány kérdést a hosszú pápasága folyamán. Ugye leszögezi kiragadott példákat csak hozni az enciklikából, hogy a fejlődés fogalma bizonyosan nem egyezik azzal, hogy az anyagi szükségleteinket kielégítsük a javak növekvő kínálatával, ráadásul a többieknek a rovására, hiszen a Földön ugye kevesen birtokolnak sokat, sokan szinte semmit, és ez a két véglet igazából tehetetlenné teszi mind a két végletet. A fejlődés nem, ugye ez itt a negatív oldal egyelőre, mi nem a fejlődés, nem a mértéktelen használat, sem az ember által alkotott, sem a természet által kínált dolgoknak a mértéktelen használata, a kötöttség nélküli birtoklása, hanem valami más, valami a társadalomból kiinduló dolog. Ugye valami, ami a társadalomból indul ki. És amire ő gondol, az ez a többek közt ez a pezsgős-pohár diagram, talán sokan látták már, sokféle módon, ugyanilyen formában adják ki a gazdasági adatok eloszlása, vagy adja ki a gazdasági adatok eloszlása ezt a pezsgős-poharat akkor, hogyha az Y-tengelyen, a függőleges tengelyen az emberiséget így felállítjuk libasorba jövedelmi helyzet szerint, legalul van a legszegényebb ördög, legfelül a leggazdagabb, és akkor ugye a felső 20%, az alsó 20%, hát látjuk, hogy ezek a megoszlások olyan 80-85% a felső ötödnek, és olyan 6% körül az alsó 60%-nak. És ugye ez nem csak az input, nem csak az, hogy mi jut, hanem nyilván ami jut, azt használjuk, és hasonló pezsgős porrat látunk a környezetre való visszahatásban is. Úgy megint egy kiragadott példa, hogy az üvegházgázok emissziója, a széndioxid emisszió, az a leggazdagabb 10%-hoz köthető, nem országokról beszélünk, emberekről, a leggazdagabb 10%-os réteghez köthető 50%-ban, és a legszegényebb 50%-a, a szegényebbik fele az emberiségnek, az a üvegházhatásnak csak kb. 10%-áért felel. Ezek azok a szélsőségek, és ugyanakkor ugye ezeken az ábrákon is látható, intuitívan érezhető törékenység, ez egy társadalmi törékenység egy ilyen helyzet, egy ilyen igazságtalan helyzet, amiről a pápa beszél, amikor azt mondja, hogy a fejlődésnek van egy erkölcsi dimenziója. A fejlődésnek van egy erkölcsi dimenziója, amelyik a teremtmények iránti tiszteletet is tartalmazza, a nem ember, a természetnek a nem ember részének a tiszteletét, és amelynek a kibontakozása, amelynek a megjelenése, az ugye a profit éjség és a hatalomvágy által gátolt. De ha vissza akarunk térni megint csak inkább a szárazabb tudományos, természettudományos, társadalom tudományos fejlődés fogalomra, és onnan akarunk tovább menni, akkor annyit mindenképpen leszögezhetünk, hogy a fejlődés az egy minőségi jellegű változás, semmiképpen nem téveszthető össze, és nem csereszabatos a növekedéssel. A növekedés lehet fejlődés adott esetben, de a fejlődés nem azonos a növekedéssel, hanem valamely folyamatnak, dolognak, személynek, embernek a állapot javulása, helyzetének állapotának a javulása valamilyen szempontból. És ha a világunk olyan törékeny, amilyen, és erről hallottunk már délelőtt is, akkor bizony ilyen szempont a fejlődésnek az attribútuma vagy indikátora lehet, a biztonság növekedése, a stabilitás növekedése, a tartósságnak és az állóképességnek a növekedése is. Hát ha fejlődésre ezt mondhatjuk el, akkor mi az a néhány dolog, amit itt érdemes ilyen röviden fölvetni a környezettel kapcsolatban? Ugye szó volt már az ökológiai szolgáltatásokról. Ugye mondtam, hogy itt az előadások rímelnek egymáshoz, ez tulajdonképpen egy nagyon jó érzés. Na, mik is ezek az ökológiai szolgáltatások, amik előkerültek két korábbi előadásban is? Ugye négy alapvető szolgáltatás típust különböztetünk meg. Ugye amire mindannyian könnyen gondolunk, az az, hogy élelem jön a természetes rendszerekből, meg víz, meg nyersanyagok. Aztán tudjuk azért azt is, hogy a természetes rendszerek, erdők, zöld felületek azért elnyelnek üvegházgázokat, ez nagyon fontos, bár több ilyen lenne. De hát a természet nem csak ezt tudja, és azért ebben is tisztában vagyunk, mert van olyan, hogy mikroklíma, mezoklíma, a nagy klimatikus folyamatok is természetes folyamok, a vízháztartás, vízmegtartás, vízkormányzás, víztisztítás, ugye szennyező anyagoknak egy bizonyos konténmentje, aztán fertőző ágenseknek a kontrollja, nagyon sok szabályozó funkciója van a természetnek.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben befejező részéhez érkeztünk Szebenyi Péter előadásának, aki a Klímapolitikai Intézet munkatársa, és aki a Környezetvédelem a mindennapokban címmel tartott előadást. Majd a műsor második részében Zlinszky János, a Nemzeti Közszolgálategyetem docense beszélt a környezet és fejlődés témaköréről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Az idén szeptember 27-én és 28-án rendezte meg a WWF Magyarország a falkanapokat, melynek helyszínéül répás uta szolgált. A természetismereti fesztivál célja az volt, hogy megismertesse az érdeklődőkkel a hazánkba visszatért nagyragadozókat és segítse a velük való együttélést. Ismeretterjesztő előadásokkal, túrákkal, filmvetítésekkel, fotókiállítással és játékos foglalkozásokkal várták a fesztiválra kilátogatókat. Most dr. Sütő Dávidot hallják. Dr. Sütő Dávid, a WWF Magyarország nagyragadozók programvezetője. A falkanapokon, a második falkanapokon répás után a következő témában adott elő: nagyragadozók, tévhitek és valóság, mit mond a tudomány? Amikor az első riportjaimat csináltam talán még Szabó Ádámmal ebben a témában, annak már megvan 20 éve. Még mindig téma a farkas.
Abszolút azt gondolom, hogy téma. Folyamatos gyakorlatilag a média érdeklődés. Például ugye legutóbb, amikor Mátrában bukkant fel egy farkas, ami ugye kisétált az útra, visszanézett, majd utána elbattyogott, abból is elég sok megkeresés lett. Ugye a farkas mellett a többi nagyragadozó, a medve is gyakorlatilag mindig téma. Az embereket mindig érdeklik ezek az állatok, ugye nagyon karizmatikusak, van, aki fél tőlük, van, aki nagyon szereti őket, sok érzelm kapcsolódik hozzájuk, és hát vannak konfliktus szituációk is velük, amit meg kell oldani, és amin igyekszünk dolgozni és segíteni mindenki számára.
Mik a tévhitek a farkasokkal kapcsolatban?
Hát nagyon sok tévhit van igazából. Szoktunk hallani jó néhányat. Például az egyik leggyakoribb tévhit, hogy a zöldek betelepítették ezeket a nagyragadozókat. A valóság viszont az, hogy igazából ezek az állatok a védelmüknek és a megváltozott élőhelyi körülményeknek köszönhetően egyszerűen spontán visszatértek eredeti élőhelyeikre, ahol korábban őshonosan is előfordultak, csak hát eltelt 100 év is akár anélkül, hogy jelen lettek volna az állatok folyamatosan, de például a farkas esetében is már az 1980-as évekből van az emblémben szaporodásról feljegyzés, és voltak korábban is próbálkozások, tehát valójában sose tűntek el, viszont most úgy tűnik, hogy kezd stabilizálódni a jelenlétük.
Sosem tűntek el, nekem mutogattak egy farkast Nyírbátorban, hogy az volt az utolsó Magyarországon kilőtt farkas, hát még kitűnve jó bőrben volt, eltelt a 80-as évekig jó néhány évtized. Nem volt egy ilyen szünet a farkas jelenlétében?
A feljegyzések alapján úgy tűnik, hogy állandó jelenlét az nem volt. Legfeljebb szorványosan egy-két, néhány évig volt jelen az állat, legalábbis arról, ahogy, amit tudunk. De hát ugye nagy területet jártak már be korábban is, kóboroltak. Vagy akár gondoljuk az M237-re. Hogyha nem lett volna rajta az a jeladó, akkor egyáltalán tudtunk-e volna arról, hogy ő Svájcból Magyarországra érkezik? Valószínűleg inkább nem. Tehát ugyanezzel a feltételezés mentén el tudom képzelni, hogy ha bár nem az a állatmennyiség, ami mondjuk mostanában olyan 40, 60, 40, 70 farkasra becsülik a hazai populációt, de hogy mondjuk 1, 2, 5 farkas előfordulhatott az országban, anélkül, hogy egyetem bárki észrevette volna, hogy itt vannak. Ettől függetlenül ökológiai szempontból igazából igen tekinthetjük úgy, hogy lokálisan itt kihalt volt az a faj.
Régi vadász történet talán az, vagy pletyka, vagy suttogás, hogy abból tudták meg egy területen a vadászok, főleg a fővadászok, vagy akik értettek hozzá, hogy megjelent a farkas, hogy nagyobb lett a szarvasok agancsa.
Érdekes, hogy egyébként én ezt még nem hallottam, úgyhogy nem tudom sem alátámasztani, sem megcáfolni. Az egészen biztos, hogy van valamekkora szerepük ezeknek az állatoknak abban, hogy segítsék a állománynak az egészségi állapotát, annak a javulását. Viszont látni kell azt is, hogy voltak idehaza kutatások, például a Magyar Agrárius Élettudományi Egyetem esetében, és ők mondjuk nem találtak ilyen különbséget az elejtett farkasok kondíciója és a többi állat kondíciója között. Most, hogy ez a farkasoknak a szerepe, vagy egyszerűen a nagyon jó magyarországi élőhelyi adottságoknak a szerepe, a biológia sajnos nem egy exakt tudományág, de vannak jellegzetességek, vannak mintázatok, amik mentén tudunk gondolkozni, és amik mentén tudunk vizsgálódni.
Ha belegondolunk abba, tulajdonképpen ilyen nagy ragadozó, vagy nagyobb ragadozó szempontból két oldalról támadtak, északról jöttek a farkasok, és délről az aranysakálok.
Támadásnak nevezni egy kicsit túlzás, de valójában igen, így történt. Ugye az aranysakálnak a nagy ragadozós titulusa az egy picit ilyen kérdés, és nem mindig minden kutató, minden vizsgálat sorolja a nagy ragadozók közé, de valószínűleg ott van valahol a határon. Való igaz, hogy ők a Balkán felől kezdték el visszahódítani a kontinens, és most ők viszont most már tényleg eljutottak olyan területekre is, ahol nem volt feljegyzés arról, hogy egyetlen korábban előfordultak volna. Ez egy kis eltér a farkastól, ami viszont olyan területeken bukkan mostanában fel, ahol viszont korábban jelen volt, és ezeket foglalja vissza.
2021-ben Aktereken volt az első falkanap, és most itt van répás után. Gondolom a helyszínválasztás nem véletlen.
Így van, nem véletlen. Répás uta gyakorlatilag a Bükk közepe. Az egész település gyakorlatilag védett területtel van körülvéve, és a Bükk is egy nagyon fontos területe volt tulajdonképpen ennek a spontán visszaterjedésnek az országban a nagy ragadozók szempontjából. Ez az a terület a Nógrád északi részei mentén kívül, ahol medvéket szoktak időnként látni, ugye itt volt Mihály is húzamosabb ideig, akit a Bükki Nemzeti Park munkatársai neveztek el. Tehát ez egy nagy ragadozós élőhely igazából most a Bükk, és fontos, hogy itt az itt élők is minél többet tudjanak ezeknek a fajoknak a jelenlétéről, a ökológiai hatásaikról, vagy egyáltalán azokról a tévhitekről, hogy ezekből mi igaz, mi nem, amik mondjuk keringenek ezekkel a nagy ragadozókkal kapcsolatban. És azt is gondoljuk, hogy egyébként egy ilyen természeti fesztivál az például segít ezt abban, hogy egy kicsit az emberek magukének érezzék mondjuk ezeket a nagy ragadozókat, ugyanis ez is egy nagyon fontos dolog, hogy egy kicsit a identitásukhoz hozzátartozzon, hogy igen, én egy olyan élőhelyen élek, ahol ezek a fajok jelen vannak.
Voltam egy ilyen konferencián, Parádon tartották talán 2 évvel ezelőtt, és ott azért kijött az ellentét, vagy ellenérdekeltség az állattartók és a természetvédők között.
Így van, ezek a nagy ragadozók képesek konfliktust okozni. Egyébként ezek a konfliktusok jól megelőzhetők különféle prevenciós eszközökkel, de azt nem lehet elvitatni, hogy ez valóban kihívást jelent számukra. Tehát például egy nagy ragadozó biztos villanypásztorrendszernek a beruházási igénye is magasabb, mint mondjuk egy olyan villanypásztori, amit csak azért tartunk, hogy az állatok benne maradjanak, és a karbantartási igénye is jóval magasabb. És ha bár a villanypásztor, főleg ha ki van egészítve nagy testű őrkutyákkal, például kovaszokkal, akkor gyakorlatilag az egyik legjobb kármegelőző eszköz ebből a szempontból, de sok feladatot ró a gazdálkodóra.
Nyilván nem fog mindenki az erdőben állatot tartani, de kikirándulhat azért mindenki az erdőbe, sőt, hívja várja a természet, de a Nemzeti Park, a Bükki Nemzeti Park honlapján az első két változatlanul fönt lévő cikk az arról szól, hogy hogyan védekezzünk egy a farkas, kettő a medve ellen, vagy találkozás esetén mit tegyünk. Azért ez mutat valamit, vagy csak olyan jobb félni, mint megijedni?
Ez szerintem az érdeklődést mutatja továbbra is. Tehát bárki bárhol egy farkast, egy medvét lát, az gyakorlatilag majdhogy nem biztosan országos hír lesz. Annak ellenére, hogy azért most már az 1980-as évek óta egyre gyakrabban, és azért az 1990-es évek vége óta szinte állandóan velünk élnek ezek a fajok, hozzászokhattunk a jelenlétükhöz, de tény, hogy ez még mindig csak az országnak egy kis területére, és tény, hogy még mindig érdekes ez az egész téma. És emellett azt is látni kell, hogy azért például a mostani történések is rávilágítanak ezeknek a nagy ragadozóknak a konfliktusosságára, amit gondoljunk csak itt az Európában, Európai Bizottságnak a legutóbbi javaslatára, hogy a Berni Egyezményben megpróbálják, javaslatot tesznek a farkas nemzetközi védettségének a csökkentésére, tehát egy alacsonyabb kategóriába való besorolására. Annak ellenére, hogy Európában nagyjából a farkasok létszáma az egy olyan 22 ezer egyedre tehető, ami tulajdonképpen, ha jól tévedek, egy salgótarján méretű településről van szó egy egész kontinens esetében. Nyilvánvalóan ezt nem azért mondom, hogy elvitassam azt, hogy konfliktust okoznak, és valóban tudnak anyagi kárt okozni, tudnak pszichológiailag hatni a gazdálkodókra azzal, hogy aggódnak a jószágaikért, és hogy folyamatosan védekezniük kell, de hogy van lehetőség ezeknek a megelőzésére, ezeknek a károknak igazából.
Ön látott már farkast szemtől szemben Magyarországon?
Nem, sajnos én még a vadonban nem láttam farkast. Ez általában egyébként a vadászok és a vadgazdálkodók privilégiuma, akik kimondottan sok időt töltenek kint, akár a leseken, egy helyben, csendben, nekik lehet esélyük, hogy összeakadnak egy-egy ilyen állattal.
Magyarországon nyomkövetővel ellátott farkas van?
Nincs sajnos egyelőre. Valószínűleg jó lenne, hogyha lenne itthon is ilyen kutatás. Egyrészt segítene feltérképezni azt, hogy milyen a hazai állománynak a terület használata, mennyire használják a magyarországi oldalt, mennyire használják mondjuk a szlovák oldalt, milyen gyakran járkálnak át a határokon. Illetve azt is látni kell, hogy a nagyragadozók kapcsán mindig probléma az illegális elejtés, és ezeknek a nyakörveknek legalább abban lenne nagyon fontos szerepük, hogy ezeket egy picit jobban nyomon tudnánk követni, hogy tulajdonképpen mennyi is az a állatmennyiség, ami ilyen véget ér.
Nem lehetne csak becsippelni őket? Az nem lenne elég?
Nem, ilyenkor ugye ilyen GPS nyakörveket szoktak használni. Ezek a nyakörvek bár az állatot nem zavarják a mindennapi életében, de azért ezekben egy nagyobb méretű akkumulátor van, ami képes egy-két évig, vagy akár hosszabb ideig is sugározni, vagy közölni a helyet, hogy hol van az állat az adott pillanatban, ugye különböző időközönként.
A WWF, tehát a World Wildlife Fund, amint a nevében is benne van, egy alapítvány, nem a hivatalos magyarországi természetvédelem része.
Így van, tehát hogy a WWF az egy civil szervezet.
Mit tud akkor tenni a farkasokért?
Alapvetően, amit mi látjuk a szerepünket, az az, hogy a különféle érintetti csoportokat, vadászokat, vadgazdálkodókat, használattartókat, természetjárókat, vagy akár a településvezetőket megpróbáljuk párbeszédre vírni a természetvédelemmel, megpróbáljunk megtudni, hogy mik az ők igényeik, miket szeretnének tudni, és hogyan tudunk nekik segíteni. És igyekszünk ezek mentén jó gyakorlatokat kialakítani, bemutatni, és reméljük, hogy ezeket akár a hivatalos természetvédelem is lehetőségeihez mérten átveszi idővel, vagy akár beépíti a saját rendszereibe, de ugyanígy akár a vadgazdálkodás, vagy akár a állattartók részéről is, hogyha látnak ilyen jó gyakorlatokat, akkor reméljük, ők is átveszik ezeket.
elhangzott beszélgetésben dr. Sütő Dávidot, a WWF Magyarország nagyragadozó programvezetőjét hallották. Most Vojnich András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 52. részét hallják, a felolvasó Szívós Győző.
A síkvidéki gorillákat kétszer is felkerestük. Első alkalommal megtiltották, hogy Safi használja a kamerát. Már félő volt, hogy a készülő filmből kimarad ez a roppant érdekes részlet, míg végül Gyuszi valahogy engedélyt szerzett, s ketten Safival visszamentünk a Nemzeti Parkba. Ezúttal nagyon meg kellett dolgoznunk a sikerért. A gorillák elkóboroltak, s mi egész nap csúsztunk, másztunk az őserdőben. Hol a kidőlt fatörzseken tornáztuk keresztül magunkat, hol az összekuszálódott bambuszok alatt hasmánt közlekedtünk a teljes felszereléssel. Már feladtuk a reményt, amikor az első jelet egy frissen letört ágat megláttunk. Ezután már csak egy órát kellett szenvednünk, s egy tisztás szélén ott ült hatalmasan, fenségesen és békésen a friss rügyeket rágcsáló ezüst hátú. A családból nem sokat láttunk, a sűrű erdőben csak sejtettük, hogy merre járnak. A hím egy ideig tűrte társaságunkat, majd rosszalló morgással felkerekedett és odébb cammogott. Mentünk utána. Ezt eljátszottuk párszor, míg megunta. Karjára hajtotta fejét, és békésen elaludt. Feje körül valami furcsa légyfajból rajzott pár száz. Én gyűjtöttem volna belőlük, de a vadőrök nem tartották jó ötletnek. Így szunyókált az öreg vagy fél órát, majd felriadt, utálkozva konstatálva, hogy még mindig ott vagyunk. Feltápászkodott és elimbolygott. A közeli fáról nagy visítozással, makogással ugráltak le a családtagok, a hím azonnal felénk fordult, ránk vicsorgott, és addig nem mehettünk tovább, amíg a többiek el nem tűntek a sűrűben. Őt fényképezhettük, de a védenceit nem. Láttam már a hegyvidéki gorillát, találkoztam a síkvidéki gorillával, gyűjtöttem a hegyvidéki őserdőkben, bejártam a Kagera Nemzeti Parkot, s kezdtem telhetetlen lenni. Itt vagyok Zairébe, és nem jutok el az igazi őserdőbe, a Kongó-medence őserdejébe, morfondíroztam. Ez lehetetlen. Jancsi és Galácz Andris személyében jó szövetségeseket találtam, s rávettük Gyuszit, hogy elválva a csapattól behatolhassunk az őserdőbe, bár ez eredetileg valóban nem szerepelt az úti tervünkben. Miközben Jumbéval keresztül vágtunk a Nemzeti Parkon, abban reménykedtünk, hogy egy kis fekete gorillázásban lesz részünk, de csalódtunk. Egyet sem találtunk. Voltak viszont egészen csodálatos, türkiszöld kaméleonok, amelyeket el is szállásoltam a megfelelő vászonzacskókba. Itt tartottam azokat a hüllőket, amelyeket élve szándékoztam hazahozni. Ha valamelyik mégsem osztotta az elgondolásomat és kimúlt, az alkoholos edénybe vándorolt. A Nemzeti Parkon túl, attól nyugatra mindenütt erdőirtásokra bukkantunk. Az út végig völgyben kanyarog, s fokozatosan magunk mögött hagytuk az írtott részeket, az erdő már az út széléig nyomult. Csak néhol húzódott meg egy-egy apró település, a kunyhók körül olajpálmaligettel, s a falvacska közepén állandó zsibbásárral. Úgy 120 kilométer után az út gyakorlatilag megszűnt létezni. Ettől a szakasztól kezdve kínai munkások fogják megépíteni az őserdőn átkígyózó műutat, de egyelőre ott tartanak, hogy dózerral letolták a régi, keskeny, de mégis valahogy járható ösvény köves felső rétegét. Maradt a trópusi esők áztatta nyers agyag. Egyre lassabban haladtunk, s végül már 100 méterenként süllyedtünk el és ragadtunk az agyagba. Egyre lassabban haladtunk, végül már 100 méterenként süllyedtünk és ragadtunk az agyagba. Ástunk, és megint csak ástunk, s esténként mindig ott vertünk tábort, ahol a legutolsó nagy elakadásunk volt. Így teltek a napok, ahogy nyugat felé haladtunk, egyre pocsékabb lett az út, és egyre rövidebb szakaszt tudtunk megtenni. Előfordult, hogy napi 3, a rákövetkezőn meg 4 kilométer dűrtünk csak le, reggeltől estig tartó kínlódás árán. Nem is autózás ez, mint a vakondok, úgy furtuk előre magunkat a sárban. Időnként mentőosztagok jelentek meg, leginkább egy volt belga idegenlégióstól tanultunk sokat. Ő mutatta meg a nagyszerűen felkészített Mitsubishi Pajero-val az őserdei stílust. 4 kerék meghajtás. Az első kerekek bevágva, hogy a kocsi a mély keréknyomok oldalára igyekezzen felmászni. Szívélyes férfi volt, kérés nélkül megállt, hogy segítsen. Minden rendben? Persze, csak elakadtunk. Hová akarnak menni? Arra tovább előre, ameddig eljutunk az őserdőbe. Miért nem mennek Gabonba? Ott vannak a legszebb afrikai őserdők. Na jó, fogják a drótkötelet és menjünk. Amikor másodszor találkoztunk, már nem is kérdezett semmit. Hozta a drótkötelet, kihúzott és elköszönt. Egyik éjszaka égtelen csörömpölésre riadtunk fel. Valami közeledett az erdőn át. De sokáig semmit sem láttunk, csak az erdőt felverő hangokat hallottuk. A titokzatos valami nagy lehetett és nagyon lassan haladt. Lassan erősödött a recsegés, ropogás, a hajló és az akadó fémlemezek fülsértő hangja. Már motorok zihálása, lánctalpak zörgése és visítozás, nevetés is kivehető volt. Amikor mellénk értek, nem hittünk a szemünknek, mintha lázálomban lennénk, meredtünk a jelenetre. Elől egy matatú, tömve emberekkel. Önerőből itt persze egy métert sem tudott volna megtenni, de erre nincs is szükség. Mögötte haladt egy óriási, sárgára festett dózer, az lögdöste, taszigálta a matatut, amely minden eresztékében recsegett, ropogott, a lemezek hajlottak, s egy jól sikerült taszítás után kisebb-nagyobb darabok váltak le az oldaláról. Leghátul kínai benzinszállító gépkocsi azt a dózer láncon húzza. Már rég belevesztek az őserdő sötétjébe, de még mindig hallatszott a hangjuk. A Bukavutól északnyugatra elterülő Valikét ugyan nem sikerült elérni, de 180 kilométer mélyen hatoltunk be az őserdőbe. Több folyót is kereszteztünk, amelyek a Luholóba sietnek, amely már a Zairébe gyűjti a vizeket. A Luholó jellegzetes trópusi folyó. Ahol mi találkoztunk vele, akkora lehet, mint a Tisza. De ahol a Zairéba ömlik, a Dunánál is szélesebb. Sárgásbarna, gyorsan hömpölygő vize fatörzseket sodor, medre óriási kanyarokat ír le. A folyó felett kecses liánhidak ívelnek. Összeismerkedtünk egy erdei tanítóval, aki több apró település gyermekeivel foglalkozik. A fiatal, intelligens, angolul jól, franciául tökéletesen beszélő férfi elmesélte, hogy körzetében sehol sincs orvos, és még mindig él az a szokás, hogy nem csak a halottakat, hanem a betegeket és az öregeket is kiviszik az őserdőbe, és magukra hagyják. Igaz, hogy megnyugtassák a lelkiismeretüket egy kancsó vizet, és némi élelmet is hagynak mellettük, mondván, ha a szellemek úgy akarják és meggyógyul, ők megtettek mindent, ha meg nem, akkor az ellen nincs mit tenni. Az őserdőbe kitett betegek nem szoktak visszatérni az életbe. Haláluk borzalmas lehet. És nem a betegség vagy a nagy ragadozók miatt. Még azért eszeti magát szerencsésnek, akibe belebotlik egy zsákmány után járó leopárt. Legalább nem szenvedett annyit, mintha vándorhangyák falják fel, apránként és elevenen. Magunk is találkoztunk vándorhangyákkal. Az erdő rettenthetetlen serege napokon keresztül vonult, sok kilométer hosszú, arasznyi széles futószalag, víz, sziklák, sár, semmi sem jelent akadályt. Hidat építenek, gátat emelnek, alagutat fúrnak. A vándorló tömeg szélén a nagyfejű, veszedelmes rágójú katonák rohangálnak. Felesleges elővigyázatosság, ember és állat egyaránt kitér a hangyák útjából, ha ugyan tud. Ha nem, másnap reggelre csak a tökéletesen letisztított csontváza marad, s egy hétre rá azt is benövi a buja növényzet. A világ egyik tüdejében voltunk. Ha nem is a legnagyobban, mint azt Moravia írta, azaz Amazonas őserdeje. De azért ez is éppen elég nagy. A világ tüdeje és Fekete Afrika sötét szíve.
Elhangzott Vojnich András utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában. A könyv 52. részét hallották. A felolvasó Szívós Győző, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül még búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikus Fehér József nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.